Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc, a mai vendégünk Molnár Gábor, az Azzurri szerkesztője, és természetesen a világbajnokság eseményeiről beszélgetünk, és ott hagytuk abba, nekem az volt a felvetésem, hogy gyakorlatilag eddig minden csapatnak volt legalább egy jó meccse, leszámítva Katart. Ilyen gyenge házigazda a számok nyelvén sem volt még egyébként világbajnokságok történetében. Katar már búcsúzott a tornától, 2-0-ra kaptak ki simán a nyitókörben, aztán 3-1-re a második találkozón Szenegál ellen. Megnéztem, a világbajnokságok történetében eddig elvétve volt olyan, hogy a csoportkörben ragadt a házigazda. Javíts ki a tévedek, de szerintem mindösszesen egyszer fordult ilyen elő, 2010-ben Dél-Afrika nem tudott továbbjutni, de az hajszál hiány, és nem vallott kudarcot a Bafana Bafana.
Nem, és ugye Csabalal a neve sokaknak ismerősen cseng, hát nagyon gyenge ez a katari válogatott, bár ugye hosszasan edzőtáboroztak, fogadkoztak, hogy majd meglepik az ellenfeleiket, hát ez egyáltalán nem sikerült, csúfos kudarcot vallott ez a csapat. De ami szerintem árnyalja ezt a katari teljesítményt, hogy ők játszották a világbajnokság nyitó meccsét, és hát ez ugye vasárnapi nap volt, én nekem meggyőződésem, hogy annak a napnak nem a VB nyitó meccse volt a legjobb meccse, hanem Dzsudzsák Balázs búcsú meccse, úgyhogy ez azért sok mindent elmond, itt is teltház volt Magyarországon, ugye a görögök ellen győztünk Kalmár Zsolt góljával.
Így van, hát meg nyitó meccs, nagy teher, nagy tét, de tényleg nem akarunk vicceskedni. Katar sajnos könnyűnek talált. Sajnos. Azért szerintem hozzátesz egy VB pikantériájához, hogyha jó teljesítményt nyújt, akár sokáig menetel a házigazda, ez idén biztosan nélkülözni fogjuk. Viszont nem nélkülözünk más érdekességeket, példának okáért, szintén itt kicsit a múltba visszarévedve, 2018-ban az aktuális VB címvédő Németország a csoportban ragadt. 2014-ben az aktuális címvédő Spanyolország a csoportban ragadt, 2002-ben szintén a csoportban ragadt Franciaország, amely címvédő volt, úgyhogy van egy ilyen átok a címvédőkön, idén viszont eddig az aktuális címvédő Franciaország kiválóan szerepel.
Igen, ezt akartam én is mondani, hogy megtörik ezt az átkot, de sem még nagyon jól. Tehát hogyha mondjuk azt mondtam eddig, hogy nem voltak jó meccsek, mondjuk az elmúlt két naphoz képest, vagy ettől eltekintve, akkor a franciák azért ellenpéldái voltak ennek a trendnek, mert azért ők Ausztrália és Dánia ellen is, mondhatjuk, hogy szórakoztató focit mutattak be. Ugye két szélsőjük, Mbappé és Dembélé egyfajta ilyen cselgépek, tehát bele van kódolva a francia játékba az egy az egy elleni párharcok erőltetése, és én sokakkal ellentétben egyébként azt mondom, hogy a sérülések sem biztos, hogy rosszat tettek a franciáknak. Ugye kiesett Kanté, Pogba, Benzema és Lucas Hernández is mostanában, vagy most ugye az első meccs 13. percében. Hát Mbappé maga volt az, aki elmondta, hogy ő inkább játszik Giroudval, mint Benzemával. Látjuk, hogy nem megy rosszul nekik. A középpályáról beszélve nem biztos, hogy rosszat tesz egy világbajnoki címvédőnek, hogyha van egy kis vérfrissítés, nem kényelmesednek el, bármennyire is nehezen lehet elképzelni, hogy egy VB-n valaki elkényelmesedjen. És Lucas Hernández helyére pedig az a Theo Hernández állt be, aki az öccse egyébként, aki a Milánban is egy hasonló szélsővel az oldalán játszik, ugye a Rafael Leao játszik előtte, aki most a portugálokat erősíti, és bár lehet, hogy Didier Deschamps nem örül annak, hogy támadó felfogású a bal hátvédje, mi, semleges szurkolók, mindenképpen örülhetünk ennek.
Ez milyen érdekes, hogy tényleg az aktuális aranylabdás Karim Benzema hiánya annyira nem fáj a franciáknak, és hogy mennyire rámutat arra, hogy a futballban ugye csapatban kell gondolkodni, jól meg kell találni a szerkezetet, a szerkezetbe az oda jól passzoló futballistákat, úgyhogy aláírom, egyetértek egyébként a VB előtt, én sejtettem, hogy a franciák jók lesznek, még halványan mondtam is, hogy talán ők címet védhetnek, de aztán meg igazából elijesztett az a tény, hogy eddig címvédés a VB-k történetében kétszer történt, 1934-es győztes Olaszország 38-ban is győzött, illetve az 58-as győztes Brazília 62-ben is tudott diadalmaskodni, úgyhogy azért ilyen elvétve akad, de te látsz-e top favoritot az eddigi játék alapján, vagy a franciákat kell mondanod megint csak? Ugye sokan várták az argentinokat, meg Brazíliát még a két nagy top favoritnak.
Hát kicsi a minta, kicsi a minta. Argentina borzasztóan kezdett, tehát ugye a szaúdiak elleni vereséget nem kell ecsetelni, bár azt a meccset is megnyerhették volna, hogy a centiken múlott 3 góljuk, tehát hogyha azokból legalább egybe megy, akkor hiába a fantasztikus öltözői beszéde a szaúdi trénernek, Renárnak.
Aki egyébként kétszeres Afrika kupa győztes, nem akárki.
És ugye milyen csapatokkal?
Zambiával, meg elefántcsontparttal.
Tehát azért nem, mondjuk elefántcsontpart csúcsra volt járatva az elmúlt években, de Zambiáról nem gondoltam volna, hogy ők Afrika kupát nyernek, és mégis képes volt erre. Hát ez a bravúr, ez pedig mindennapot eredményezett Szaúd-Arábiában, ugye rá következő napon nem kellett dolgozni, már ezért is megérte. Hogy ki a favorit? Hát Franciaország biztosan ott van a favoritok között. Én még a világbajnokság elindulás előtt Németországot mondtam, és ugye fölmerülhet a kérdés, hogy miért, mert azért nem úgy szerepeltek ők, mint egy VB esélyes általában. Hansi Flick személye volt az, aki erre engem felbújtott, mert ő nyert utoljára BL-t azok a közül, az edzők közül, akik itt vannak most a világbajnokságon, ugye Luis Enrique a másik, és Louis van Gaal a harmadik, de hát ő már ugye régebben. Úgyhogy én Németországot és Franciaországot mondtam előzetesen, és a szívem pedig Olaszország távol létében Brazíliáért dobog.
Louis van Gaal és a hollandok kapcsán pedig ugye azt ki kell emelni, hogy ott a szövetségi kapitányt rákkal diagnosztizálták, úgyhogy neki biztosan az utolsó tornája lesz, és a játékosok is folyamatosan azt kommunikálják, hogy Louis van Gaalért is küzdenek, és ezért szeretnének egy jó eredményt elérni. Egyébként a hollandok a csoportjukat valószínűleg meg fogják nyerni, Katart kell ehhez még 2 vára fektetniük, de azért Ecuador ellen 1-1-et játszottak, és nagyon érdekes, ugye az ecuadori válogatott csapongunk, de az ecuadori válogatott 3 gólját Enner Valencia szerezte. Emlékszel, hogy mondtam a torna előtt, hogy Enner Valenciára érdemes, mert hogy keresgéltük az emlékezetünkbe, hogy milyen ecuadori játékosok vannak, és akkor beugrott Antonio Valencia, aki már nem aktív, ugye volt United játékos, ilyen Agustin Delgado, és akkor valahogy nekem beugrott Enner Valencia, de hát fogalmam se volt, hogy ő a Fenerbahce-ba játszik, és hogy ennyire jó csatár.
Jó csatár, hát ez bizonyítja, 6 gólt szerzett már a VB-k történetében, ha jól tudom, ő a legeredményesebb ecuadori játékos a világbajnokságokon.
Ott lesz egy kiki meccs egyébként majd az Ecuador-Szenegál, és egyébként gyorsan itt végignézve a csoportokon, majd, hogy nem enyhe túlzással, szinte az összes csoportban, leszámítva 1-2-t, eddig előállt az a helyzet, hogy az utolsó csoportkörben még mind a 4 csapatnak van legalább matematikai esélye a továbbjutásra.
Tehát gyakorlatilag az utolsó kör egyfajta egyenes kieséses játék lesz.
Így van, és az általad favoritnak megnevezett németek is, azáltal, hogy Costa Rica legyőzte Japánt, jó helyzetben vannak, azért egy Costa Rica elleni sima győzelemmel be masírozhatnának, de hát a mai futballban már nehéz azt mondani, hogy sima győzelem.
Bár... Hát Costa Rica ellen talán mégis. Ott, na, ugye azt mondtuk az elején, hogy nem akarunk jósolgatni, de azért Németországot ott győzni fog, én azt gondolom.
Mit gondolsz a belga válogatott játékáról, mert ők viszont öregek. Nekem az abszolút csalódás.
Öregek, ugye?
Igen, igen.
Ezt mondta De Bruyne, ő ezzel vádolta meg a csapat hátsó alakzatát, aztán ugye legutóbb kikaptak a belgák, és most pedig Vertonghen egy meccs utáni nyilatkozatban visszavágott De Bruyne, hogy hát bizony nem a hátsó alakzat, hanem éppen hogy a támadó sor az, ami öregecske. Hát...
De mondjuk ez igaz, mert ugye a belgáknak van az az arany generációjuk, ami De Bruyne, Axel Witsel, Vertonghen, Alderweireld, Lukaku, Eden Hazard, és gyakorlatilag ez a gerinc, ez már 2016-ban 6 éve is a belga válogatott oszlopát alkotta, és még most is.
2014-ben.
Már
16-ban Európa-ban.
De, vagy, bocsánat, 2016-os EB-n. Ja. Az EB-t kihagytam, de igen.
Igen, abszolút, egyetértek, és szerintem tény, hogy ez jó, hogyha rögzítjük, hogy öreg a belga csapat, de szóval az, hogy a nyilvánosság elé visszük, az egy egészen más tészta. És én azt hiszem, hogy nem az a baja ennek a belga csapatnak, hogy öregek, hanem az, hogy nincs ott Lukaku a kezdőben. Egész más, hogy néz neki ez a csapat, hogyha ott lenne valaki, akire föl lehet rúgni a labdát. Elmondta maga Roberto Martínez szövetségi kapitány a VB előtt, hogy talán 2 olyan játékos, nem 3 olyan játékosuk van, akik, hogyha nem játszik, teljesen más, hogy kell futballozniuk. De Bruyne volt az egyik, Eden Hazard bármennyire is rosszul játszik mostanában a másik, és Lukaku a harmadik. És ezt látjuk most szerintem, hogy hiába ott van Batshuayi, aki egyébként termeli a gólokat, most is rugott gólt már, azért nem egy Lukaku.
Egyébként nagyon vicces, De Bruyne az első meccs után megkapta a Man of the Match meccsembere címet, és így azt nyilatkozta, hogy nem érti, hogy miért kaptam, valószínűleg csak a nevem miatt.
Igen, egyébként a meccsembere címmel kapcsolatban még az a furcsa, hogy ezt az a sörgyártó támogatja, akinek ugye nem lehet a söreit inni.
Katalban. Legalább ennyi publicitás kap. Na igen, igen, ez érdekes. Az angolok teljesítménye, ugye egy 6-2-es kiütéses győzelemmel nyitottak Irán ellen, majd jött ez a szokásos vita az Anglia Egyesült Államok meccsek előtt, hogy soccer or football most ki fog derülni. Megint nem derült ki, megint nem lettünk okosabbak, mert 0-0 lett a találkozó.
Nem, de jobb is, hogy nem az alapján, a meccs alapján döntünk el, ez, vagy amellett, a változat mellett, mert az katasztrofális meccs volt, ezzel is büntetni lehetne, de azt gondolom, hogy az angolok nem is annyira szakadtak meg, tehát ők azért a 6-2-es Irán elleni győzelemmel, gálával mondhatjuk, megalapozták a saját szereplésüket. Ott azért voltak nagyon jó és bizakodásra okot adó egyéni teljesítmények, ugye Saka berobbant, az a Saka, aki ugye az Európa-bajnokság döntőjében egy évvel ezelőtt, vagy kicsit több, mint egy évvel ezelőtt büntetőt rontott a 11-es párbajban, most ő újjászületett, ha úgy...
Igen, az Arzenában is, meg a válogatottban is, igen.
Igen, remekel ott is. Ott volt, ugye Grealish is gólt szerzett, azért ez nem mindennapos mondjuk a Manchester City-ben.
Igen, ez mondjuk szép volt, off-topic egy kicsit, de hogy Grealish kapcsán láttam egy videót, hogy egy sérült kisfiúnak ígérte meg, hogy egy ilyen robottáncos mozdulat, ilyen hullámzó mozdulattal fogja ünnepelni a gólját, és így is tett, úgyhogy ez respekt neki.
Igen, ennek a fiúnak egy ilyen központi idegrendszert támadó betegsége van, és én úgy tudom, de majd ezt átnézzük, hogy a Grealish húga is valami hasonlóban szenved egyébként. Tehát lehet, hogy nem véletlen ez a fajta érzékenysége neki. Holott ugye pedig Grealish azért nem az a játékos, akit azzal lehetne vádolni, hogy a szimpátiáért ő mindent
pontosan
megtesz.
Igen, ezért is akartam kiemelni, mert így neki nem túl jó az ázsiója így a szurkolók körében. Van aztán még egy elég komoly sztori, amiről mindenképpen említést kell tennünk. A portugál válogatott ásza Cristiano Ronaldo ugyanis büntetőből betalált a Gána elleni 3-2-es győzelem során, és ezzel ő lett az első futballista, aki 5 világbajnokságon is gólt szerzett, ami tényleg kalap lengetést emel, még úgy is, hogyha a gánai szövetségi kapitány is rámutatott azért arra, hogy hát az a büntető, amit ott Portugália kapott, az finoman fogalmazva is véleményes volt.
Hát illetve Portugália játéka is hagyott egy kis kívánivalót maga után. Nagyon nagy teljesítmény ez Ronaldótól, és mindenféle hajcihőtől eltekintve, ami őt körülveszi, azért azt gondolom, hogy tényleg, hogy te is mondtad, kalapot kell emelni Ronaldo előtt, még akkor is, hogyha én azt gondolom, hogy sok esetben Ronaldo a játékot tekintve most már inkább elvesz Portugáliától, mint sem, hogy hozzátenne.
Ja, Portugáliától is azt mondod, nagyon sok podcastben ezt fejtegették, hogy talán ott még kevésbé, a Unitednél már ott nagyon kilógott a lólába vége felé, de ez nem tudom miért lehet, ugye Ronaldo kapcsán azt szokták mondani, hogy ő gyakorlatilag nem kezdi meg a védekezést támadóként, nem pressinggel, ott rögtön az ellenfél védőinél, és gyakorlatilag kivonja magát a védekezésből, mínusz egy embere van az adott csapatnak védekezésben, de ez vajon miért feltűnőbb a klubcsapatnál, talán azért, mert ott jóval intenzívebb, dinamikusabb a játék, a válogatottaknál meg lassabb.
Ez lehet, hát hiszen ugye pont ezzel kezdtük, hogy nem volt idő fölkészülni erre a világbajnokságra, tehát biztos, hogy lassabb egy picit a foci, erre például Argentina és Messi játéka is jó párhuzam, azt gondolom, és hát ha már Messi, akkor Ronaldo, ja. Ő is elfér ebbe a portugál válogatottba, de én azt hiszem, hogy neki ez tényleg a hattyú dala, és nem biztos, hogy csak válogatott szinten, hanem klub szinten is, ugye Manchesterből távozik. Nem szépen öregszik.
Egyébként a műsorunk után 20 órától az Uruguay-Portugália mérkőzésen láthatjuk meg, hogy Ronaldo tud-e valamit dobbantani még a Gána elleni gólját követően. Lionel Messi teljesítménye, ugye ő gólt szerzett Mexikó ellen, akkor vegyük ide a másik korszakos játékost is, hogyan tetszik neked meg egyáltalán itt ez az argentin válogatott, el lehet-e mondani ugyanazt, mint a németekről elmondtuk, hogy nagyon jól játszottak, csak valamiféleképpen nem volt szerencsék, vagy az ellenfélnek volt 2 ihletet lövése. Ennyiről szólt ez a szaudi vereség?
Nem játszottak nagyon jól az argentinok, és ugye arról beszéltünk már, hogy ettől függetlenül megnyerhették volna a szaudiak elleni meccset, De ugye náluk már két meccses a minta, csak úgy, mint mondjuk a németeknél, és azt láttuk, hogy Mexikó ellen is nagyon körülményesen, nagyon lassan játszottak, sokat volt náluk a labda, de hiába. Itt mondjuk érdemes talán megemlíteni a FIFA-nak egy másik újítását, hogy a labdabirtoklási statisztikákat
az
is
megreformálták,
ugye, hogy van, hogy az egyik csapatnál, van másik csapatnál, és ilyen bizonytalan állapotban, mikor van a labda, a párharcoknál például, vagy kirugásoknál. Szóval sokat volt az argentinoknál a labda, tini-tolisztak, és aztán a kérdésedre válaszolva Messi klasszisa döntött a mexikóiak ellen.
Az viszont jó volt látni, hogy tényleg mennyire örült a góljának is, meg az egész nemzet, az egész csapat, és amúgy én ezt szeretem volna a VB-ken, és ebből én letudom, vagy leszoktam szűrni azt, hogy mennyire veszi komolyan egy adott csapat a tornát, mert hogyha a játékszínvonala hagy is kívánnivalót maga után, a gesztusok azért nagyon sok mindent el tudnak árulni.
És ugye idehozható Robert Lewandowski gólőröm, aki megszerezte első VB gólját, hát megőrült a boldogságtól, vagy ma ugye a szerb gólszerző az egyik kirohant a világból. Tehát tényleg ez, bármennyire sok pénz is van a bajnokok ligájában, vagy a nemzeti bajnokságokban, ez egészen más. Itt a népedért küzdesz. Úgyhogy ezért különbözik.
A játékvezetés kapcsán mit gondolsz egyébként ezekről a bődületesen hosszabbításokról? Nagyjából olasz focin nevelkedtünk, úgyhogy nekünk ez talán kevésbé volt meglepő, de nagyon sok fórumon meg értetlenkedve fogadták, hogy mi ez a sok 10 perces hosszabbítás egy találkozó után.
Hát itt szerintem ez egy nagyon téves gondolat volt, hogy ez pont most vezetik be. Tehát akkor, amikor egy ilyen elképesztően feszes menetrend van a futballbajnokságokban, a nemzeti bajnokságokban, a BL-ben, akármilyen sorozatban, akkor arra ráerőltetni a játékosokat, hogy 10-15 perccel többet játszanak, mint amennyit szoktak, mert ez történik, az szerintem egy bődületes bénaság, egy rossz ötlet. És hát azért, hogyha megnézzük, bár persze volt ellentétes példa is erre, mondjuk a Wales-Irán meccsen, de azért a hosszabbításban hiába hosszabb, nem történik sok minden.
És e kapcsán bennem már nagyon érlelődik az a gondolat, mert szerintem meg is érlelődött, hogy én nagyon örülnék neki, hogyha tiszta játékidőt vezetnének be egyébként a labdarúgásban. 2x fél óra, és amikor az egyik csapat játékosa fetreng, vagy csak ártatlanul partvonalon kívül van a labda, akkor leállítják a számlálót, és hogyha újra játékba kerül a játékszer, akkor pedig megy tovább.
Szerintem ez egy vakvágány ez a mostani, és ez lenne a helyes irány.
Szerintem azért is lenne jó egyébként, mert a FIFA azért folyamatosan próbálja rábírni arra a játékosokat, hogy tényleg ne fetrengjenek, ne húzzák az időt, és hogyha tiszta játékidő lenne, akkor tényleg nem lenne értelme ugye húzni az időt, mert nem nagyon tudnád, mert a nettó játékidőből nem csípsz le semmit.
Abszolút egyetértek. Tehát ez a tiszta játékidő akár, ahogy a hokiban, a kosárlabdában itt is működhetne.
A műsoridőnk végére jutottunk. Tippeljünk, vagy inkább ezt hanyagoljuk?
Ha muszáj.
Mit is mondtál, francia-német?
Igen.
Én akkor azt mondom, hogy szerintem Franciaország, és én azt gondolom, hogy az argentinok azért ott lesznek, úgyhogy meglátjuk, lehet majd minket, meg egymást szembesítjük. Majd egyébként van egy ilyen szerkesztőségi tippjátékunk is, hát nem mondjuk, hogy az egeket verdessük az elért pontszámokkal, de igyekszünk. És köszönöm szépen, hogy itt voltál. Molnár Gábor, az Azzurri szerkesztője volt a vendég a mai Sportértékben.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hamarosan friss hírekkel jövünk, tartsanak továbbra is velünk, hallgassák a Trend FM-et, viszont hallásra.